megérintette a sapkáját. Amikor Megré eléért, másodszor is sapkájához emelte kezét. Berezeltetek, mi? Mondta Kánut, amikor a két matróz elment előtte. Beszari alakok. A breton ökölbe szorította kezét, válaszolni akart, de Pétit Louis kituszkolta a helyiségből. Miért nem mész haza lefeküdni, mondta Leon még egyszer Kánutnek. Különben is mindjárt zárunk. Majd ha mindenki megy, én is megyek. Ezek itt talán különbek nálam. És kihívóan Megrére nézett, szemlátomást bele akart kötni. Ez a kis köpcös is. Csak tudnám, miután szaglászik. A felügyelőről beszélt. Leon tükön ült. A szedelőzködő vendégek visszaültek a helyükre, senki se akarta kihagyni a műsort. Tudod mit, mégis elmegyek. Mennyivel tartozom? Végig tapogatta zubbonyát, és amikor végre megtalálta a pénztárcáját, néhány gyűrött, zsírpecsétes bankót dobott az asztalra, azzal felállt, valahogy eljutott az ajtóig, nagy nehezen kinyitotta, és kitámolygott. Közben dörmögött valamit, de nem lehetett tudni, hogy fenyegetőzik-e, vagy csak káromkodik. Odakintről még egyszer visszanézett, szinte odanyomta arcát a bepárásodott üvegre. Ennek is megvan a maga keresztje, sóhajtott Leon, és visszaült Megré mellé. Fia, csak ez az egy volt. A többi lány. Azzal meg mire megy a szegény ember? És a vendégek mit mesélnek? Kérdezte Megré. A rádiósról. Nem tudnak ezek semmit. Csak beszélnek össze-vissza. Tücsköd bogarat. Mégis mit? Tudom is én. Átokról, szemmelverésről. Megrének egyszer csak olyan érzése támadt, hogy merően nézik. A főgépész nézte, ott ült a szemközti asztalnál. Már nem féltékenykedik úgy a felesége? Kérdezte a felügyelő. Ha egyszer holnap indulunk, csak nem zárja rám az ajtót. Holnap kifut az óceán. Ki, amikor tetőzik a dagály? Miért, az hitte, itt fogunk megpenészedni a kikötőben. Találtak egy másik kapitányt. Valami nyugdíjast, az illető 8 éve hajózott utoljára. És tudja, hogy min? Egy 3 árbocos vitorláson. Szép kis út lesz, mondhatom. És ki lesz a rádiós? Egy fiatal fickó épp most végezte el az iskolát. A felső ipariskolát, vagy hogy hívják? A másodtiszt visszajött. Már táviratoztak neki. Holnap érkezik. És a legénység? Tudja, hogy megy ez. Ő gyeleg elég csavargó a kikötőben. Nekik az is jó. És van hajósinas is. A főgépész szúrós pillantást vetett Megrére. Van, válaszolta szárazon. És örül az indulásnak. Semmi válasz. A főgépész még egy grogot rendelt. Leon félhangosan megszólalt. Épp most jött hír a Pacific felől, már egy hete itt kéne lennie. Ugyanolyan típusú hajó, mint az óceán. 3 perc alatt elsüllyedt, neki ment egy sziklának. Az egész személyzet odaveszett. Most vett ki szobát nálam a másodkapitány felesége, ide jött Rowenból, hogy hamarabb találkozhasson az urával. Kint van a múlón reggeltől estig. Még nem tud semmit. A társaság csak arra vár, hogy megerősítsék a hírt, addig nem jelentik be. Ugyanolyan típusú hajó, dörmögte a főgépész, aki mindent hallott. A néger ásított egyet, megdörzsölte szemét, de ülve maradt. Az otthagyott dominók különös ábrákat formáztak a szürke asztallapon. Szóval, mondta lassan Megré, senki se tudja itt megmondani, hogy a rádiós miért akart meghalni. Ezekre a szavakra makadt csönd volt a válasz. De vajon tudták-e egyáltalán ezek a matrózok, hogy miért? Vagy ha tudták, ilyen nagy közöttük az összetartás, ennyire bosszantja ezeket a vízi embereket, ha egy idegen üti bele az orrát a dolgukba. Julié, fizetek! Megré felállt, majd nehézkesen elindult kifelé. 10 szempár nézett utána. Megray megfordult, és végignézett a közönyös és mogorva arcokon. Még a máskor oly segítőkész Leon is egy húron pendült a vendégeivel. Apály volt. Csak a kéménye meg a fő árboca látszott a halászhajónak. Egy lélek se járt a rakparton. Egy halászbárka siklott lassan a múló felé, az árbot csúcsán ide-oda lengett a jelzőlámpa, a fedélzeten két férfi beszélgetett. Megray még egyszer megtömte pipáját, a várost nézte, a bencés templom tornyát, és alatta a komor falakat, a kórházat. Csak a becsületcsőjesztő két ablakában égett a villany, csak ez a két fénynégyzet világított. A tenger nyugodt volt. Nem hallatszott más, csak a kavicsokat meg a múló cölöpjeit meg-meg nyalintó víz halk csobogása. A felügyelő ott állt a rakpart legszélén. A bronzbakok köré vastag hajókötelek fonódtak, ott volt köztük az óceáné is. Megray lehajolt. A hajón épp most zárták le a hajófenék nyílásait, előző nap itt halmozták fel a halászrákmány tartósításához szükséges sókészletet. Megraynek feltűnt egy új arc a matrózok között, az illető, aki sokkal fiatalabb lehetett Leclincenél, még utcai ruhában volt, a rádiós kajütjének ablakából nézegette a matrózokat. Az új rádiós, gondolta Megray. A fiatalember aprókat szippantott cigarettájából, amely már-már a körmére égett. Egyenesen az iskolapadból jött, Párizsból. Nagyon izgatott volt, talán azt képzelte, rendkívüli kalandokban lesz része. Megray csak nem tudta rászánni magát, hogy hazamenjen. Mintha valami visszatartotta volna, úgy érezte, hogy a rejtély nyitja itt van valahol, egészen közel, szinte karnyújtásnyira. Hirtelen megfordult, mintha állt volna valaki a háta mögött. Piros zubbonyt meg egy fekete karszalagot látott a félhomályban. A férfi nem vette észre Megrayté, vagy ha igen, ügyet se vetett rá. Egészen odament a rakpart pereméhez, valóságos csoda volt, hogy ilyen állapotban nem zuhant a mélybe. A felügyelő csak hátulról látta. Úgy tűnt fel neki, mintha a részeg matrózt egyszerre elfogta volna valami szédület, és mintha a következő pillanatban már le is vetné magát az odalent himbálódzó hajó fedélzetére. De nem. Csak dörmögött valamit, felnevetett, az öklét rázta. És köpött egyet, aztán még egyet, majd megint egyet. A hajóra, az egész világra. Azzal megfordult, és megkönnyebbülten elindult, de nem hazafelé, a halásznegyedbe, hanem az alsóváros irányába, ott ilyenkor is nyitva van még egy-két lebúj. 9. Ketten a fedélzeten. A sziklafal felől harangszó hallatszott, éjfél után egyet ütött a bencés templom toronyórája. Megray összekulcsolta kezét a háta mögött, és a strandszálló felé vette útját, de minél közelebb került a szállodához, annál lassabbra fogta lépteit, aztán egyszer csak megtorpant a tengerparton. Előtte ott állt a szálloda, benne a megvetett ágy, a biztonság, a nyugalom. Mögötte. Ahogy hátrafordult, megpillantotta a halászhajó kéményét, a kéményből lassan gomolygott a füst, már begyújtották a kazánokat. A város aludt. A kikötő medence víztükrén ott lebegett a hold. Hűvös, szinte jeges szél fújt a tenger felől. Ekkor Megray visszafordult, komótosan, kedvetlenül. Átlépte a bronzbakok köré csavarodó hajóköteleket, és már ott is volt a rakpart peremén, szemben az óceánnal. Szemerésnyire szűkült, száját fenyegetően összeszorította, zsebre vágott keze ökölbe szorult. Megint a régi volt, a magányos, az örökké elégedetlen, zárkózott Megray, aki csak megy a maga útján, azzal se törődve, ha netalán kinevetik. Apály volt. A halászhajó fedélzete ott ringott 4-5 méterrel a rakpart szintje alatt. Keskeny palló vezetett a parancsnoki hídra. Egyre hangosabban morajlott a tenger. Nem sokára kezdődik a dagály, és a piszkos fehér víz kikicsapott a kavicsos partra. Megray elindult a pallón, a deszka, amikor közepére ért, mint az íj, úgy hajlott meg alatta. Cipője megcsikordult a parancsnoki híd vaslemezén. Itt meg is állt. Letelepedett